Brezegoston Sámajda Nézőpont Intézet és Závetsz Tibor, az IERIS Závetsz Research vezetője, az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok önöknek és a hallgatóknak, és én Exterde Tibor vagyok. Hogy jöttek ki a politikai szervezetek meg a személyek a koronavírus helyzetből? Jó estét!
Jó estét!
Jó estét kívánunk!
Brezegoston!
Talán azt lehet mondani, a rendelkezésre álló egyelőre nem túl sok adatból, mert nagyon sok nyilvános kutatás nincsen, ezért a legjobb a sajátunkba bízunk. Ezek alapján azt lehet mondani, hogy nagyon nagy átrendeződés nem történt. A koronavírus akut helyzetében a Fidesz tudott néhány százalékpontot szerezni. Mi a legutóbbi kutatásunkban azt láttuk, hogy ez visszarendeződött az évelei szintre, ami 52% az aktív választók körében, tehát ez egy kényelmes győzelemhez elegendő. De mondjuk azt nem lehet mondani, hogy párt preferenciára tudta volna váltani a kormánypárt azt a magas elégedettséget, ami egyébként a koronavírus terjedése elleni intézkedések kapcsán látható. Ott mi azt láttuk, publikáltuk is ezt az adatot, hogy már legutóbb 79%-a mondta azt a magyaroknak, hogy inkább elégedett a kormány munkájával etéren. Még az ellenzékieknek majdnem a fele is ezt mondja, ami egy nagyon erős szám, de hát ők ellenzékiek, tehát ők meg is maradtak ellenzékinek. A Fidesz tehát így áll, az ellenzéki oldalon van némi átrendeződés, az MSZP kopása az ma már néhány hónapja, nagyjából március, február-március magassága óta a mi számaink szerint 5% alatti eredményre elegendő a szocialista pártnak. A DK és a Momentum küzd az ellenzéki trófeáért, és mi azt látjuk, hogy most épp a Momentum vezet 2%-ponttal. Ezek nem nagyon jelentős átalakulások, de fontosak lehetnek talán már ősztől, vagy legeslegkésőbb jövő tavasszal, amikor a várhatóan közös lista helyeinek elosztásairól indul meg a Skander mérkőzés az ellenzéki oldal.
Dávész Tibor?
Rímelnek az általam ismert adatok is Ágoston mondandójára. Én is azt láttam több kutatásban, hogy a Fidesznek némi profitja van ebből a főleg az egészségügyi járványkezelésben, a kormányzat egészségügyi járványkezelésben végzett tevékenységéből, annak a pozitív megítéléséből. Hasonló dolgokat láttam én is, hogy itt még az ellenzéki szavazók jó része is respektálja azokat a lépéseket, amik történtek. Ahol megkarcolja mondjuk a Fidesznek a magas támogatottságát, de ez nem jelentkezik még az adatokban, az a nézett csoport talán, ami a gazdasági intézkedéseknek az első fázisa, főleg azok, amik ott március vége és április közepe között történtek. Ott volt olyan érzés a közvéleménynek, hogy ez nem teljes, többet vártak, mások voltak a nyugat-európai példák, de aztán az így belesimult a tájba, nem ez lett végül is a fontos. Az majd egy nagy kérdés, hogy a következő hónapokban eléri-e például a munkanélküliség növekedése oly mértékben a Fidesz tábort, amitől esetleg elbizonytalanodnak ezek a szavazók. Egyelőre erre nincsenek adatok, meg nem is látszik, de ez egy kérdés, mert szerintem akkor lehet a Fidesznek veszteni valója, vagy problémája, hogy 50% alá menjen. Ez azért fontos, egyébként az 50% most kivételesen nagyon fontos, mert abban az esetben, hogyha ellenzéki együttműködés lesz, és mondjuk az egy listában testesül meg, és ennek a valószínűségét még nem tudjuk, annak a valószínűsége nagyon nagy, hogy egyéni képviselő jelöltek, azok közösek lesznek, megnő a jelentőség ennek a listán is, listának is, és valóban, ahogy Ágoston mondta, az osztozkodásnál pedig a jelenlegi preferencia adatok lehetnek például mérvadók, hogy ki milyen helyet kap, bármelyik párt mennyi idézőjelesen bejutó helyet kap a listán. Én azt látom az én adataimban, hogy ez a Momentum DK verseny, ez inkább bár mondjuk egy hónap ezelőtti adatok, de nem hiszem, hogy nagyon nagy változás történt, ez inkább a DK javára dől el ez a verseny, tehát hogy többek között azért is, mert hogy az MSZP morzsolódása, mint egy ilyen közlekedő edényként viselkednek, ugye a DK, az MSZP meg a köztük lévő választók, tehát hogy az MSZP morzsolódása az a DK-nál jelenhet meg, és ez itt van végül is egy ilyen tartalék a pártnak. Én a Jobbikra vagyok kíváncsi, nekem a legutóbbi adataim még mindig ezen az ellenzéken belül a második, harmadik helyen, MSZP-nél nagyobb, a Momentumot megközelítő, de ezek a mérések ugye, hát ugye inkább az elején voltak annak a folyamatnak, amik a Jobbikot aztán érték, kilépések sokasága. Nagyon kíváncsi leszek, hogy meg tudja a pozícióit tartani, vagy morzsolódik az 5% irányába. Én egyébként, ha lehet ilyen mondani, ilyen kis prognózist mondani, én azt gondolom, hogy a falvakban nincs alternatívája az ellenzéki oldalon a Jobbiknak. Tehát, hogyha a Jobbik meg tudja tartani a pozícióit, akkor az azért van, mert ott nem, más párt nem igazán tud eljutni az ellenzékiek közül.
Mrázágosnak?
A legnagyobb tiszteletet, én szerintem volt egy logikai ellentét, ugyanis azt mondod, hogy közlekedő edényként működik a MSZPDK, és a Jobbiknál meg azt mondod, hogy ott meg nem működik közlekedő edényként, mert a Jobbiknak az ellenzéki oldalon nincsen alternatívája, és én ezzel az utóbbi tézissel értenék inkább egyet, ugyanis a helyzet az mégiscsak az, hogy Gyurcsány Ferenc továbbra is nagyon elutasított politikus, ezen minden erőlködése ellenére nem tudott változtatni az elmúlt 10 évben, és az elutasítottsága okán van egy plafonja a DK növekedési lehetőségeinek. Mi erre vezetjük alapvetően vissza azt, hogy az MSZP még létezik a közvélemény kutatások adataiban, és hogy a Jobbik minden botránya, széthullása, szervezeti meggyengülése ellenére nem csökkent nálunk egyébként a 8-9%-os limit alá, ami persze fele, vagy kevesebb, mint fele, mint a 18 áprilisi adat. Igen. De azért, ha az ember belegondolna és nem ismerné a konkrét politikai helyzetet, akkor azt gondolná, hogy az, ami bekövetkezett idén tavasszal a Jobbikba, hogy a volt elnöke hátat fordít az utódjának, akiről kiderül, hogy nincs kinevezve, és a Varga Dalma Andrea személyében egy ismert jobbikus politikus is a minden kommunikációs csatornát arra használ ki, hogy bírálja a pártot. Tehát ez a széthullásnak a iskola példája. Ennek ellenére nem csökken a Jobbik támogatottsága egyelőre. Ez lehet, hogy idővel be fog következni, és ősszel már egy zuhanó repülést látunk a Jobbik esetében, de összességében a helyzet szerintem az, hogy azért nem csökken, mert nincs, ahogy te mondtad, nincs alternatívája egy ellenzéki érzelmű szavazónak. Egy jobbikos, a maradék jobbikos az nem szavaz át a baloldali pártokra.
Ez egyetértek, hogy
ha jól értettem, akkor Mrázágoston azt mondta, hogy a válságkezelés elfogadottsága az nem egy az egyben megy át a párt támogatottságára. Miért? Amikor ez egy rendkívüli helyzet volt, és nyilvánvalóan a miniszterelnök volt a döntések csúcsán. Ő meg a párt elnök.
Bocsánat, a miniszterelnök népszerűségére átmegy. Tehát mi azt láttuk, hogy ez valahol trendvonalakban gondolkodva az 50% környékén mozgott, 50-55% közötti tartományban arra a kérdésre adott válasz, hogy ön elégedette Orbán Viktor miniszterelnöki munkájával. És a koronavírus válság óta ez egy szintet lépett, és a 60% környékén van. A kezdeti időkben, márciusban fölment még 70 fölé is. Aztán ebben láttunk egy pici visszarendeződést, de egy szintet előre lépett. A párt preferenciában mi nem látjuk az átrendeződést. Ez egyrészt persze a Fidesz szempontjából első hallásra nem jó, hiszen mert ne lehetett volna még profitálni, de azért ne felejtsük el, hogy egy 52%-os pártról van szó, ami rengeteg. A másrészt pedig a 22-es választás, legjobb tudomásunk szerint, ugye kormányfőválasztás lesz. Az ellenzéknek egy stratégiai gyengesége, hogy nincs miniszterelnök jelöltje, és minden legenda és izgalmas anekdóta ellenére egyelőre még nem látható, hogy hogyan lesz. A tegnap Vona Gábor politikai elemző azt mondta, hogy Karácsony Gergelynek kell lenni, de azt hiszem, hogy ez a szappanopera még fog folytatódni. Szóval, ami a stratégiai gyengesége az ellenzéknek, az a stratégiai erőssége a Fidesznek, mert a miniszterelnöke láthatóan, a kínálata, az láthatóan még a pártnál is népszerű.
Igen, Ágoston említette, hogy van plafonja a DK-nak. Nyilvánvaló, hogy a Fidesznek is van plafonja. Sok ellenzéki párt szeretné magának azt
csak
a plafont.
Csak az egy felhőkarcoló plafonja.
Igen, sok ellenzéki párt szeretné magának azt a plafont, ami a Fidesznek van. Mert hogyha abban gondolkodunk, és az én számaim azok most már nagyjából ilyen 3 millió, tehát 37% körül, tehát volt egy emelkedés a Fidesznél. 3 millió támogató van, és azok egy jó része nyilván szavazóvá is fog válni, ismerve a Fidesznek a mondjuk a kampány sikerességét. A másik, tehát ezért is azt várni, hogy egy ilyen válságkezelés szint automatikusan újabb szavazókat vigyen, azért nagyon nehéz, mert nem nagyon vannak szavazók tulajdonképpen parlagon, mert az, hogy az ellenzéki pártok között van mozgás, az egy létező folyamat, de az az egy politikai oldalon belüli mozgás, és nagyon kicsi a valószínűsége, szinte kizárt, hogy ellenzéki szavazók, mondjuk Fidesz szavazók legyenek, és fordítva. Persze van egy ilyen köztes gondolkodó, vagy éppen nem is politikában, nem is politikát nem követő csoport, amelyik esetleg egy ilyen válságkezelés hatására odaállhat a kormány mellé. Én néhány százalékpontnyi ilyet érzékeltem, tehát ez nyilvánvaló egyfajta ilyen respekt, de azért a plafon mindenképpen megvan. A biztos pártválasztás alatt, amit Ágoston is többször említett, az 50% fölötti, az pedig elég tartós. Tehát az azt mondja, hogy ez a tábor elég jól egyben van tartva tulajdonképpen 2018-as választások óta, mert mindig ilyen 50 körüli. Nagyon ritka volt az, amikor így bement alá ebben a ciklusban, akkor is csak 1-2%-pontot, és inkább a fölötte lévő számok vannak, aminek a magabiztosságát, a Fidesz számára az adhatja a magabiztosságot, hogy ezt folyamatosan tartja, ugye az ellenzéknél a szám, hogyha az 53 mondjuk a Fidesz esetében, akkor 47 az ellenzéki oldal, ám de ugye ott az a probléma, hogy nincs egyben az a tábor, az a 47, tehát hogy számszakilag és a matematika azt mondja, nem is olyan nagy a különbség, meg mintahiba, meg mindent lehet ilyenkor ugye mondani, de hát ugye nincs egyben, ezzel ága boga van, Ágoston említette a Gyurcsány Ferenc nevét ebből a szempontból, meg hát azért lássuk be, hogy abban 47%-ban benne van a Mi Hazánk mozgalom, és aki azért mindig ki tud hasítani 2-3%-ot, és azt azért nem lehet hozzáadni az ellenzéki oldalhoz. Már abban a Fidesz-szel szemben politikai kihívóként meglévő ellenzéki oldalhoz.
Mert ezek most azt mondta, hogy Gyurcsány Ferenc nem tudja áttörni ezt az üvegplafont, de a legutóbbi európai parlamenti választások után Dobrev Klára is a pályán van. Ő sem tudja áttörni ezt a plafont?
Ezt erre azt szokták mondani, hogy majd utólag megmondom, de komolyra fordítva a szót, én azt gondolom, hogy Dobrev Klárát nem véletlenül hívják a jobb oldalon Gyurcsány Ferencnének, amivel a mérsékelt népszerűsége a volt kormányfőnek rávetül a feleségére is, és éppen ezért a plafon hatás is érvényesül vele szemben. Nem is tartom igazán valószínűnek azt, hogyha abban egyet tudnak érteni az ellenzéki pártok a közös lista felállításakor, hogy Gyurcsány Ferenc ne legyen miniszterelnök jelölt, és talán ebben Gyurcsány Ferenc is most már belenyugodott, akkor éppen a feleségét emelnék a pajzsra. Nem hiszem, hogy ezzel azt a negatív hatást, amit a, már bocsánat, de Gyurcsány Ferenc neve kivált a választóknak, a mi kutatásaink szerint a 10-ből 8 választó azt mondja, hogy ne töltsön be fontos szerepet Gyurcsány Ferenc. Tehát nem hiszem, hogy ezzel ezt minimalizálni lehetne. Egész biztosan ott lesz a listán Gyurcsány Ferenc is és a felesége is, a 22-es közös listán, de nagyon-nagyon valószínűtlennek tartom, hogy őt emelnék pajzsra az említett hatás miatt.
Igen, van ebben valami természetesen, de én meg azt még mellé tenném Dobrev Klára mellett érvelve, vagy az ő eredményét tulajdonképpen elismerve, amit az EP választáson elért, hogy ő ezt akkor is abban a pozícióban tette meg, ezt a sikeres választási lista vezető volt, ugye, az EP választáson, eredményt, hogy Gyurcsány Ferenc felesége volt, tehát tulajdonképpen van erre egy próba, vagy egy azt is mondhatjuk, hogy több, mint próba, mert ez egy dobbantó, tehát ez olyan, mint amikor az ember torna órán, vagy általános iskolás korában torna órán át kellett ugorni egy ilyen zsámolyt, és volt egy dobbantó, és ezt most megugrotta a zsámoly, valamilyen szintre föl volt téve, és a siker, és akkor emlékezzünk arra, hogyha sikerült egyszer átugorni egy ilyen zsámolyt, akkor az emberben az a biztonságérzet teremtődött meg, hogy egy nagyobb zsámolyt is át fog tudni ugrani, és tulajdonképpen az a nagy kérdés, hogy ez a zsámoly az akkora lesz-e, mint a Fidesz zsámolya. Tehát, hogy én nem becsülném le Dobrev Klára önálló politikai szerepét, meg azt a tapasztalatot, ugye, amit ő gyűjt közben, hogy az Európai Parlamentben nyilvánvaló, hogy széles körű portfólióval kell dolgoznia gazdaságtól szociálpolitikán át a hardcore politikáig, nagyon sok minden szembe jön ilyenkor a képviselőkkel.
A magyar költségvetés ügyében is ő nyilatkozik.
Igen, tehát, hogy ő szerintem sok tapasztalatot gyűjt, és próbálja meg, és én nem érzem ezt a nagyon direkt módon való Gyurcsány Ferenccel való azonosítást, szerintem új rétegek számára nyitotta meg a DK-hoz való tartozásnak az érzését, pozitív érzését.
Távol álljon tőlem, hogy le akartam volna becsülni Dobrev Klárának a kommunikációs tehetségét. Egyébként szerintem nem az Európai Parlamentben találkozott először a nemzetközi kapcsolatrendszerrel. Én például emlékszem arra kicsit abszurd dologra, hogy mielőtt Gyurcsány Ferenc elkezdte Putyin elnököt bírálni, előtte még egy vacsorára meghívta őket Putyin elnök egy bolgár étterembe, és ott Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc vacsorázott a hivatalban lévő akkori orosz miniszterelnökkel.
Gyurcsány Ferenc erre mindig azt mondja itt az arénában, hogy ez egy másik Vlagyimir Putyin volt.
Igen, mások meg azt mondják, mindenki rajta kívül, hogy Vlagyimir Putyin már a 80-as években is olyan volt, mint most, tehát de zárjuk is ezt le, tehát igen. Csak ne tegyünk úgy, mint hogy 19 májusában döbbent volna rá Dobrev Klára arra, hogy a világ az hegyes halmon túl is létezik. Nemzetközi kapcsolatrendszere családi alapon is széles és sok-sok tapasztalattal rendelkezik. De amit mondani akarok, az az, hogy itt szerintem a sok játszmát kell végigjátszani, mert abban igazad van, Tibor, hogy a baloldali érzelmű elkötelezett szavazók számára Dobrev Klára egy jó választás lehet. Aki az MSZP-re szavazott, az szinte biztos, hogy Dobrev Klárát is el tudja fogadni, egy okos kompromisszumnak tűnik, hogy nem Gyurcsány Ferenc, de a felesége. Csak hogy itt a feladat, a politikai feladat ennél komplexebb. Közös listába kell becsalogatni a Momentumot, meg a Jobbikot. Mind a kettő párt azt állította, hogy Gyurcsány Ferenccel soha nem működik együtt. Bár némi elemzői élvezettel olvassa az ember azokat a logikai bukfenceket és a múlt homályosító téziseket, amelyek arról szólnak, hogy ők most már másképpen gondolkodnak. Jakab Péter például a cukrászdához fűződő viszonyrendszerében próbálja képekkel elmesélni a fejlődés történetét, és Fekete Győr András is szokott arra utalni, hogy sok mindenről lehet tárgyalni. Ennek ellenére gondolom azt, hogy ez mind a kettő pártnak, amit be akarnak venni a közös listába, és együtt akarnak működni, olyan mértékű politikai kockázat és hitelességvesztés lenne, amihez sokkal gyengébbnek kellene a Momentumnak és a Jobbiknak lennie. Ha ők néhány százalékot tennének csupán hozzá a közös listához, akkor lehet, hogy elfogadnám a tézisedet, és lehet, hogy egy év múlva egyébként így lesz. De a mostani tudásunk szerint én azt gondolom, hogy a lehető legnagyobb tévedés lenne, amit ez a kettő párt megtenne, mert szimbolikusan másodlagos szerepre szorulnának ebben a közös listában. Ezért én arra számítok, hogy és fél mondatokból erre lehet következtetni, hogy egy olyan miniszterelnök jelöltet fognak találni, aki a közös nevező tud lenni, és valószínűleg még akár politikai múlttal sem rendelkezik, azért, hogy mindenki fel tudjon mögé sorakozni.
Hogyan alakult Karácsony Gergely főpolgármester népszerűsége a veszélyhelyzetben?
Hát a stábjában népszerű. A budapestiek körében egyébként azt gondolom, hogy mivel ő az ellenzéknek a csodálatos vezetője, vagy ilyen szimbolikus, jelképes vezetője, ezért változatlan a népszerűsége októberhez képest. Országosan viszont már ennél nagyobb a gond, és az a kommunikáció, amit ő az elmúlt hetekben igen intenzíven folytatott, lényegében arról szólt, hogy Budapest pénzt kér. Ez szerintem a Budapesten kívüli Magyarországon alig ha növelte a népszerűségét. Erről még friss számom nincsen, tehát ez inkább egy feltételezés, de tudjuk jól, hogy Budapesten kívül élő polgártársaink nem azt gondolják, hogy Budapesten szegények élnének. Ezért egy olyan főpolgármester, aki arról sír, hogy nincs pénze, és ami van, azt is elveszik, az nem nagyon pályázhat a Budapesten kívül élők támogatására. Ami mögött lehet egyébként egy stratégiai megfontolás is, mert ezzel azt üzeni Karácsony Gergely, hogy nem ő a miniszterelnök jelölt, akit keresnek. Ezt ugye még feketén-fehéren nem mondta ki. De ha a miniszterelnök jelölt akarna lenni, akkor azért a józan ész azt diktálná, hogy Budapesten kívül is építse a támogatottságot.
Én is azt gondolom, hogy ő nem foglalkozik azzal, nincs a távlatos képében, hogy hogyan vélekednek róla Budapesten kívül. Ő a megnyilvánulásaiban, amit sokféleképpen illetnek fel a kormánypárti oldalon, én mondjuk azt a fogalmat vezettem be magam számára vele kapcsolatban, hogy ő egy napi lobbista, tehát minden nap akar valamilyen tulajdonképpen hol pénzt, hol egyéb erőforrásokat kérni, kapni, megküzdeni érte. Ez szerintem ez a dolga egy többek között a város működtetésén túlmenően, ami azért szerintem nagy hiba nincsen, tehát ezen túlmenően neki ez a dolga. És én ezeket a megnyilvánulásokat, hogy bevet mindent annak érdekében, hogy a város számára, mert ő felelős főpolgármester, a város számára minél több forrás biztosítson, hogy aztán ebből lehessen láncidat felújítani, szemetet elvinni, és utakat felújítani. Szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. Én azt gondolom, az ő politikai kalkulációja az lehet, hogy ő főpolgármesterként szeretne egzisztálni, nem csak a hátralévő négy és fél évet, hanem az utáni időszakot is. Ez biztonságosabbnak látszik számára, mint egy ellenzék szempontjából meglehetősen kétes kimenetelű esetleges 2022-es választási eredmény, mindazon problémákkal megterhel, amiről Ágoston beszélt, hogy hogyan áll össze egy lista, két lista, szóval ez nagyon zavaros. Tehát, hogy, és még egy dolgot szeretnék mondani, hogy azt is látom, hogy tulajdonképpen a miniszterelnöknek több megnyilvánulása van, ahol ő Karácsony Gergelyt tulajdonképpen a főpolgármester szándékával egyezően kiemeli az ellenzéki politikusok sorába. Ez nagyon sokszor kritika. Tehát nem arról van szó, hogy megdicséri Karácsony Gergelyt, mert pont nem. Tehát azért ezek a megnyilvánulások, reggeli rádióinterjú és így tovább, azok általában a kritikát fogalmaznak meg, de mégis az látszik, hogy a miniszterelnök tulajdonképpen egyetlen politikussal foglalkozik, és valahogy kiemeli ebből a ellenzéki közegből az Karácsony Gergely. Ez nincs ellenére szerintem a főpolgármester.
De van más választása egy mindenkori miniszterelnöknek, mint a mindenkori főpolgármesterrel foglalkozni?
Van, hát persze, bármelyik ellenzéki, tehát szerintem a miniszterelnök, aki ugye pártelnök is, tehát bármelyik ellenzéki párttal foglalkozhatnak.
Azt mondtad, hogy másokkal is foglalkozni.
Nem ilyen sűrűséggel, nem, ez csak arra akar, hogy mi az a pozíció, amit Karácsony Gergely betölt, és én azt gondolom, hogy az, hogy a fővárost tűzte a zászlajára, furcsa hangzik most ez a mondat, mert hogy nyilvánvalóan a főpolgármester mit tegyen mást, ez a lényeg, és nem az, hogy máshol hogyan vélekednek róla. Ő ezt szerintem így beáraszta.
A parlamenti azonnali kérdések órájában azért a frakcióvezetők és pártelnök társak is megkapják a útravalójukat a miniszterelnöktől, vagy legalábbis megválaszolja a kérdésnek átszázott politikai üzeneteiket. És Karácsony Gergely ugye nem ülött a parlamentbe, tehát érthető szerintem, hogyha mondjuk más fórumon foglalkozik vele. Ráadásul azért a baloldali értelmiségben, véleményformálókban él ez az álom, amit mi itt, ha jól értettem, nagyjából közösen cáfoltunk, hogy Karácsony Gergely lehet a miniszterelnök jelölt. Tehát érthető, hogy egyfajta megelőző csapást is próbál politikusként a miniszterelnök vele szemben alkalmazni, és a potenciális támogatóinak a esetleges ellenfeléről elmondani az üzeneteit, amik alapvetően arról szólnak, hogy kompetencia hiánya van Karácsony Gergőnek, nem kormányzással foglalkozik. Ilyen politológus nyelven azt lehet mondani, hogy nem arra készül, hogy eredménykampányt fog folytatni majd a 24-es önkormányzati választáson, hanem egy teljesen más irányba, egy kommunikációs csatározásba valósul meg az ő főpolgármesteri tevékenysége, ami egyébként alkalmas lehet arra, hogy az ellenzéki érzelmű választópolgárokat a fővárosban mozgósítsa. Tehát én nem mondom, hogy ez eleve alkalmatlan és rossz iránya lenne a kampánynak, de az egyértelműen kijelenthető, hogy nem az elért eredményekkel akar majd kampányolni 24-ben, hanem a kormány ellenességgel akarja mozgósítani a potenciális híveit. Ehhez az kell, hogy neki ne legyen ellenfele az ellenzéki oldalon, ne ismétlődjön meg bizonyos értelemben 19 ősze, és az kell, hogy a Fidesznek, a kormánypárti, a kormánnyal együttműködő alternatívának se legyen megfelelő jelöltje. Ez pedig az idő kérdése, hogy kialakul.
De a karcos kommunikáció egy főpolgármester szájából, ez nem hagyomány nélküli. Tarlós István is elég választékosan tudott a kormánnyal kapcsolatban tárgyalási szándékokat kifejezni.
Igen, csak más volt a helyzet, mert Tarlós István abban a reményben volt karcos, hogy ez az érdekérvényesítés eszköze lehet. Egy ellenzéki hátterű politikus a karcoskodása az meg a politikai csatározás, pártpolitikai dimenzióban zajló csatározásnak az eszköze, és nem érdekérvényesítő eszköz. Szerintem itt a hasonlóság ezért megbicsaklik.
Az, hogy eredmény kampány tud-e folytatni Karácsony Gergely, az még korai lenne kijelenteni, mert nagyon sok mindent lehet 2024-ig végbevinni a fővárosban, bár megjegyzem, hogyha a mostani forrás elvonások folytatódnak, akkor ez egy kicsit nehezebb lesz, de hát mondjuk próbálkozik azzal is, hogy az Európai Unióból közvetlenül hozzon mondjuk anyagi...
A láncid lezárása kevés lesz eredmény.
Anyagi forrásokat ahhoz, hogy a várost építse. Tehát, hogy ez majd elválik. Másrészt ugye Ágoston beszélt arra, hogy politikai mondjuk ilyen politikai szerepvállalása van Karácsony Gergelynek, én meg azt, tehát valóban van egy szintje az ő és mondjuk Orbán Viktor vagy a kormány most ilyen szempontból ez mindegy csatározásának, ami ilyen pártpolitikai, vagy szorosabb, vagy magasztosabb értelmében, vagy megemeltebb értelmében politikainak tűnik, de én meg azt is látom, és hogy ebbe ugye szorítja bele a kormány Karácsony, mert ha a dolgok normális mederben folynak, ezzel azt értem, hogyha leülnek a szakértők egymással, leül Fürjes Balázs Karácsony Gergely embereivel, és megpróbálják megbeszélni azt, hogy akkor milyen irányba menjen, mi épüljön, milyen beruházások legyenek, akkor az embernek van egy olyan érzése minden alkalommal, mintha felszállt volna a fehér füst, mintha megoldottak volna a dolgok, mintha lenne kompromisszum, mintha közös érdekért dolgoznának ezek az emberek, és ez szerintem így meg is van, meg ezen a szinten ez így működik, csak utána az egész átvált egy politikai csatározásra, de az a kérdés, hogy ki kezdte. Tehát, hogy a kormány kezdi azzal, hogy elvon forrásokat, mint egy büntetésként azért, hogy Karácsony lett a főpolgármester, hogy így szavazott a főváros, vagy Karácsony Gergely kezdi, mert ezt is szoktam hallani, Karácsony Gergely kezdi, mert nem tudom én, Facebook posztokon osztja a kormányt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogyha sikerülne ebből a nagy politikai világból egy szinttel lejjebb mennie a főpolgármesternek is, meg a kormánynak is, és megmaradni a kompromisszumok világában, ami szerintem messze menően hasznosabb lenne a főváros számára, akkor az egy jó dolog lenne. Jó.
Nagyon érdekes, amit mondasz, Tibor, mert az elmúlt 9 hónapban azért valóban láttuk mind a 2 verziót, és Karácsony Gergelynek kell azt eldöntenie szerintem, hogy ő melyik forgatókönyvet akarja képviselni, mert igenis az elmúlt 9 hónapban az ő retorikájával szemben, amikor egyezkedni akart a kormánnyal, akkor meg tudott állapodni. A közfejlesztések tanácsa, azt hiszem ez a neve, annak a keretében stadionépítésért adott egészségügyi források, még a színházak ügyében is meg tudott állapodni a kormánnyal, ami ellen tüntetés volt valamikor az év elején, ha jól emlékszem. Tehát együtt lehetne működni. Azt kell neki eldönteni, hogy ő a pártpolitikai dimenzióban el akarja eljátszani továbbra azt a szerepet, hogy kihívója, potenciális kihívója Orbán Viktornak és politikai üzeneteket küld, vagy egyszerűen Budapest érdekérvényesítője, aki érdeket akar érvényesíteni és forrást akar szerezni, annak nem mindig a harcos, éles, karcos politikai retorika az eszköze. Az egy nagyon egydimenziós gondolkodás. Tarlós Istvánnak egyszer-egyszer bejött, mondom, egy másik pozícióba, de ha együtt akar működni, szakértői szintre kell vinni a dolgokat, és nem a Facebookon megüzenni előre, hogy Orbán Viktor töketlenkedik a koronavírus kezelése kapcsán, mert hasonló stílusban írt Facebook bejegyzéseket. Ezek után ne csodálkozzon, hogy őt egy pártpolitikai szereplőnek tekinti a kormány, és nem pedig a budapesti lakosok fejlesztési pénzekért sorban álló, együttműködő vezetőjének.
Hogyan történhet meg önök szerint egy nagy múltú pártal, a Magyar Szocialista pártal egy olyan eset, mint ami az álmentős videóban megtörtént velük?
Tibor, te vagy az illetékes.
MSZP-ről beszéljek egy kicsit? Hát nem tudom igazán. Itt az van, hogy nyilván próbálják keresni az ellenzéki pártok, így az MSZP is, hogy hol vannak a gyenge pontjai a kormányzatnak, vagy ugye konkrétan itt a járvány kezeléséről van szó, voltak vitatott pontjai a járványkezelésnek, említettem, ezek egyrészt gazdasági jellegűek voltak, de másrészt azért ez a kiürítése a kórházaknak, ez nem volt teljesen tiszta a közvélemény számára, hogy ennek mi a funkciója, ugye volt egy kommunikáció, hogy felkészülnek a legrosszabbra, de hát azért nyilván emögött azért más dolgok is lehettek, az egészségügy átszervezésének egyfajta első lépése, szóval nem volt tiszta ez a lényeg, de hogy mindenképpen azt keresik az ellenzéki pártok azokat a pontokat, a konstruktív javaslatokon túlmenően, mert ilyenek is voltak a pártok részéről, ezek egy részét a kormány ugye el is fogadta, beépítette a döntései közé, volt olyan felmérésem, ahol például a MSZP-nek néhány javaslatát pozitívan értékelték az emberek, és azt gondolták, hogy nem is az MSZP tette, hanem a kormány, tehát hogy
ez már a vég.
igen, beépítette, de mindegy, szóval pozitív volt a maga az üzenet, és, és akkor ugye ezek voltak a konstruktív javaslatok, és nyilvánvaló, hogy ellenzéki pártnak arra is kell figyelnie, hogy valamifajta kritikai éllel viseltessen azon döntésekkel szemben, amit a kormány tett. Volt egy lehetőség, valaki jelentkezett az MSZP-nél, elmondott egy történetet, ennek a történetnek valószínűleg nem jártak kellőképpen utána, nem voltak meg azok a szerintem ilyenkor szükséges lépések, ami egy ilyen sztori, most azt szót használom, hogy lenyomozásánál, de hát nyilvánvalóan a valóság tartalmának az igazolásához szükségesek, és nagyon gyorsan, szerintem túl gyorsan vitték végbe ezt a folyamatot. Verseny van az ellenzéki pártok között. Tehát itt azt is látni kell, hogy nincs már olyan nagyon messze az a listállítás, és mindenki azt gondolja, hogy úgy tudja a pártja, sokféle úton, módon lehet a párt népszerűségét növelni, az egyik módja, hogy valami jó sztorival kijövök, és annak az élére állok, tehát ennek a történetnek, ennek a kórházkürítésnek, az MSZP úgy gondolta, hogy az élére áll, és van egy muníció a kezébe, ami hogyha bejön, és tényleg minden igaz lett volna, akkor az egy versenyelőny a többi ellenzéki párttal szemben, vagy legalábbis az MSZP föl tudott volna csatlakozni a többiek szintjére, így viszont hogy kiderült ennek a súlyos problematikája, a sztori nem volt valóságos, a hölgyel problémák voltak, és az MSZP nem tudta jól megvédeni a történetet, nem tudta átformálni arra, ugye egyből az lett a történetnek a lényegi jelen, hogy ki is Németh Atina. Ilyenkor ugye, ha én tanácsot adtam volna, akkor azt mondtam, hogy nem ez a kulcskérdés, hanem az, hogy mi történt ott a kiürítése kapcsán, de belesodródott ebbe a történetbe, hogy ők is Németh Atinával, vagy őt próbálták védeni, darabig, aztán nagyon gyorsan elengedték, és kifarolni, és ez se egy jó, amikor gyorsan kifarol valaki, azért emlékszünk ott olyan nyilatkozatokra, hogy nem is volt közünk hozzá.
Kárnak, bajnak nincs gazdája.
Igen, tehát, hogy ezek nem jó üzenetek a közélemény számára, tehát így nem versenyelőny lett belőle, hanem versenyhátrány. Ebben, és ez egy nagy probléma most az MSZP-nek, mert még egyszer mondom, nincs nagyon messze, amikor majd leülnek tárgyalni, és arról fognak dönteni, hogy hány választókerületbe indul a pártoknak, egyes pártoknak a jelöltje, meg arról kell dönteni, hogy a lista befutó helyein végül is hogyan foglaljanak szép sorban helyet az egyes pártok képviselői. Ez például szerintem a többi pártnak most egy ilyen nagy esély, hogy jobb pozíciókat fogjanak.
Brázár Mostan, ön szerint mi történt?
Hú, nagyon sok mindent mondott a Tibor, és ebből volt benne olyan, amivel egyetértek, de olyan sok mindent mondott, hogy már alig emlékszem rá. De komolyra fordítva a szót, avval mindenképpen egyetértek, hogy itt a lista és esetleg az egyéni választókerületek kiosztása kapcsán, ami ősszel, de legeslegkésőbb jövő tavasszal zajlik majd küzdelemként, az van a háttérében. A feltűnés, az egyéni profil, a személyes népszerűség megszerzése az ellenzéki politikusok nagy versenyében, az egy bejutó listás és választókerületi helyet jelenthet az ellenzéki politikusoknak. Egy nagyon emberi dolgot mondva, azért a fizetés az elég szép, amit lehet kapni a mandátumért cserébe. A pártállások, apparátusbeli pozíciók azok nem olyan jól fizetnek, ugye körülbelül 1,2 millió forint bruttó jelent egy mandátum, ez igen kívánatos lehet az ellenzéki politikai táboron belül. És visszatérve arra, hogy mi történt, szerintem onnan kell kezdeni ezt a gondolkodást, hogy valaki az ellenzékben, vagy az ellenzéki pártok együttesen eldöntötték stratégiailag, hogy a koronavírus járvány alatt támadni fognak, és nem a kooperációt keresik a kormánnyal. Ez egy legitim döntés a politikában, el kell dönteni, hogy mi a testtartása, úgymond a politikai szereplőknek. Utólag azt gondolom, hogy a kooperáció az most a járvány lecsengése után nagyobb mozgásteret biztosított volna az ellenzéknek, és a egy-két részlet hibájára és bizonytalanságára sokkal nagyobb legitimitással tudtak volna rámutatni, de ők a konfrontációt választották. És ha ez a stratégiai döntés megszületik, akkor mindenki, aki meg akar szerezni egy bejutó helyet, ha esetleg veszítene az ellenzék a választáson, amelyre elég komoly esély látszik továbbra is, akkor 60-70 mandátumról beszélünk az ellenzék számára. Egy 5%-os párt, amilyen az MSZP, hogyha a múltbeli érdemekre tekintettel a százalékos arányánál nagyobb mandátumszámot tud megcsípelni, akkor is 5 mandátumról beszélünk az MSZP esetében, amit befutó helyeken megkaphat. Hát azért nincs jó humán rezervje már a szocialista pártnak, de 5-nél még több politikus tudunk, legalábbis mi elemzők, a MSZP-hez kötni. Tehát nagyobb a kínálat, mint a lehetséges felvevő piac a közös ellenzéki listán. Azaz iszonyatos erővel kell küzdeni azért, hogy ezt a bizonyos személyes népszerűséget, azonosíthatóságot, láthatóságot abban a stratégiai közegben, ami megszületett, és pedig a konfrontáció jegyében valaki meg tudja lépni. És Korózs Lajos azt gondolom, hogy ennek a szellemében az összes politikai hibát elkövette, amit lehet. Ellenőrizetlenül, gondolkodás nélkül, előre szaladva, a párttal az egyeztetés is, nekem nem egészen világos, hogy az MSZP elnökségi ülése látta, nem látta a videót, és utána, amikor a baj bekövetkezett, akkor a struc politikát folytatta, ami szintén nem biztos, hogy a legbölcsebb. Kicsit ironikusan hadd mondjam azt, hogy most legjobban a Fideszben szurkolnak Korózs Lajosnak, hogy ezen a közös listán ott legyen, nem biztos, hogy az ellenzéki oldalon, mert Korózs Lajos a célját elérte, személyes profilja alakult ki, azonosíthatóvá vált, és a kampányok során sokat lehet vele foglalkozni, vele és Németh Attilával.
Milyen egy együttműködési stratégia egy teljes felhatalmazással járványveszélyben dolgozó kormánnyal szemben? Azt hogy kell elképzelni?
Szerintem nincs ilyen. Tehát, hogyha a kérdés arra vonatkozik, hogy...
Rázegostó mondta, hogy lehetett volna ezt
igen,
is választani.
Igen, értem, de tudom, emlékszem rá. Csak, hogy én azt gondolom, hogy nincs ilyen. Tehát ez azt feltételezi, hogy valami olyan közös gondolkodás, közös érdek, napi szinten való együttműködés, ez napi szinten való együttműködést igényel, van az ellenzéki oldalon, ahol valahol valakik egy agytrözben kitalálják, hogy akkor milyen lépés legyen, és ez nagyon fegyelmezetten az összes ellenzéki párt végre is hagyja. Szerintem nem ez a helyzet, hanem az a helyzet, amiről itt beszéltünk már mind a ketten, hanem hogy versengés van. Tehát látván azt, hogy nem biztos a választási győzelem az ellenzék részéről, van esély, de azért biztosnak ezt korán sem lehet mondani. Ezért ezt a szenáriót feltételezve azért az a biztonságos tevékenység az ellenzék részéről, hogy legyőzni a másikat, vagy megelőzni a másikat, nem legyőzni, megelőzni a másikat, hogy ezeken a tárgyalások a jobb pozíciót tudjanak elérni. Tehát, hogy nem, én azt gondolom, hogy nagyon sok adhok elem van az ellenzék együttműködésében. Nem, olyat azért nagyon ritkán láttam, hogy, és ebben az időszakban szerintem nem is látom, hogy most volt néhány szavazás, persze, hogy nem szavaztak a felhatalmazási törvényre, tehát, hogy volt egy ilyen pár pont, de amikor a tartalmi kérdésekről esik szó, azért az nagyon ritka, amikor tényleg mindenki pontosan ugyanúgy gondolja. Azért ez egy elég széles paletta, a liberális pozícióért is többen sorba állnak, a baloldali nézetek képviselői, így megvannak az MSZP-ben, de azért a DK-nak is van egy ilyen, már a múltjából, vagy az eredetéből fakadóan a politikusai egy részének van egy ilyen imázseleme. Akkor vannak az újak és a régiek, tehát azért nagyon az újak alatt értve ugye a Momentumot, vagy picit talán még az LMP-t is ide sorolhatjuk. Tehát nagyon széles politikai, ideológiai, tartalmi szempontból ez a paletta ahhoz, hogy a nagyon közös érdeket lehessen végbe vinni szinte napi szinten. Erre egy példa volt, ha úgy tetszik, ez az önkormányzati választások, és ott is főleg Budapesten, meg néhány nagyobb városban, ahol a választói tudatosság erősen, mert voltak erre példák, többször begyakorolták azt, hogy kell szétszavazni, hogy kell inkongruens módon szavazni, hogy listán 2006-ban talán támogatták az SZDSZ-t, az egyéni jelöltek, az MSZP-t, vagy fordítva erre már én sem nagyon emlékszem, de hogy ez a fajta ilyen végiggondolása azért ennek volt gyakorlata a nagyobb településeken. Azóta viszont én azt látom, hogy az ellenzéknek az önkormányzati választások óta a tevékenysége korántsem azt az egységet mutatja, mint az önkormányzati választások pillanatában. Tehát azt is meg tudom fogalmazni, hogy az a látszat, mintha ez az együttműködés így nem szétporlad, de hogy sokkal gyengébb, lazábbak ezek a kötődések.
Nincs egy közeli cél, nincs közeli választás, nem?
Hát közeli választás nincsen, csak ugye ha az ellenzék megint abba a csapdába sétált bele, hogy majd még ráérünk, meg majd jövőre, most egy Ágostonnak abban igaza volt szerintem, hogyha most ez nem dől el, nem tudom én, jövő tavaszig, akkor ugye egy éves kampányt valahogy lehet csinálni. Tehát kell az ellenzéknek, kell egy év ahhoz, hogy egy jó kampányt csináljon, de ez megint tolódik, mert így szokott ez lenni, ugye, hogy a miniszterelnököt cserélnek, nem tudom én, a választás előtt fél évvel, vagy hogy volt, tehát hogy miniszterelnök jelöltet cserélnek. Tehát, hogy ha megint ez az egész így tolódik, és hónapokra, meg még messze van, majd még ráérünk ezen agyalni, akkor az a kudarc bele van kódolva ebbe a egy ráérünk arra még. Tehát így gyors döntéseket kéne végbevinni. Van ellenpélda, tehát lehet azt mondani, hogy Karácsony Gergely főpolgármesterség és vezető út az tulajdonképpen nyáron lett kikövezve előválasztások révén. Lehet azt mondani, hogy ezt az előválasztásos rendszert majd jövő ősszel működtetik, csak azért nagyon más egy főpolgármesterségre gyúrni, és ez egy hogy mondjam, ez egy koherens közeg sok szempontból, egy belátható válasz, egy belátható területű és népességű, és egy darab terület tulajdonképpen, Budapest, és ezt 106-szor megcsinálni, na ahhoz nagyon sok idő kell.
Legyen inkább közvéleménykutatás, mondanánk, de komolyra fordítva megint a szót, én azt gondolom, hogy még a módszerben sem fognak egyetérteni ezek az ellenzéki pártok a jelöltek kiválasztásában. Jakab Pétertől ismert egy idézet, hogy ő ellenzi az előválasztást, mert hogy túl költséges lenne ezzel érve. Valószínűleg valami igazságos Schneider Tamásnak is van, aki pedig inkább ezt arra vezeti vissza, vagy megszűnt a Jobbiknak a tagsága, ami szükséges ahhoz, vagy az elkötelezett tábor, ami szükséges ahhoz, hogy sikerre vezessenek egy előválasztást. Tehát a Jobbik részéről egy fehér asztal melletti megállapodási javaslat van. Az MSZP az Karácsony Gergelynek köszönhetően valószínűleg támogatna elméletbe egy ilyet, de talán az MSZP az egyetlen párt, ami még rosszabb állapotban van, mint a Jobbik jelenleg, tehát ők sem érdekeltek stratégiailag ebben. A Momentum DK az érdekelt lehet, tehát nem, hogy a nem tudom én, a személyek kiválasztásának időpontjában, de annak az eljárás rendjében sincsen egyetértés, ezért a te félelmedet én inkább előrejelzésnek tekintenem. Én miközben észszerű lenne már ősszel, vagy legkorábban jövő tavasszal megállapodni, komoly esélyét látom annak, hogy ezt nem fogják tudni végrehajtani. Ugye van egy híres elemző kollega, a Török Gábor, aki hónapokig azzal, nem tudom, azzal a gondolatával lepte meg a nyilvánosságot, hogy itt augusztusban előrehozott választás lesz. Ez egy ajándék volt az ellenzéki pártoknak, mert fegyelmező erőként működött, hogy hát, ha itt holnap után választás van, akkor össze kell szedniük magukat. Aztán Török Gábor azt mondta, hogy az ellenzék annyira rossz állapotban van, hogy nem érdemlik meg az előrehozott választást, a kormány ezért nem fogja megszervezni, vagy valahogy hasonlóan bújt ki a korábbi kudarcot vallott előrejelzéséből. Minden esetre a két év az van annyira távol, hogy én azt a kényszerítő erőt nem látom az ellenzéken, hogy ha jól felfogott érdeke alapján járjon el, és korai megállapodást kössön, és lehet egy érve egyébként a korai megállapodás ellen is, mert a korai megállapodások könnyen felborulhatnak, ha a megállapodást követő időszakban átalakulnak az erőviszonyok. Tehát, hogyha teszem azt, jövő májusban megvan a közös lista, és jövő ősszel kiderül, hogy az Avec Research szerint a szocialista párt is 3%-os, akkor néhányan azt fogják mondani, hogy akkor miért kaptak 6 helyet, akkor legyen csak 4. Tehát a stratégiailag fontos lenne megállapodni minél korábban, ez azért egy kockázatot is magában.
Engedjenek meg egy utolsó kérdést, mert csak 6 percünk maradt rá, és nem
miért
tudom, hogy
másfél órás van-e az aréna.
Köszönöm a javaslatot, megfontoljuk. Amiről nem tudom, hogy van-e köze, vagy lesz-e köze a magyar politikához. Miről szól? Mi a lényege önök szerint a George Floyd nyilvánvaló megölése után kirobbant és azóta Európára is terjedő, vagy terjesztett mozgalomnak?
Szerintem két dolgot nekem erről eszembe. Egyrészt, hogy Amerikában is vannak feldolgozatlan történelmi traumák, amelyekről biztos nagyon sokan azt gondolták, hogy ezt már végigbeszélték, hogy a demokrácia nem tudom én, eljövetelével nem kell, tulajdonképpen bebizonyosodott az, hogy ott mindenki teljesen egyforma és a múltat zárójelbe tették, és most bukkan föl az, hogy ugyanazt az eseménysort van, aki nagyszerű amerikai teljesítménynek nevezi a nemzet létrejöttét, gondolja alatta más, valaki meg azt mondja, hogy egy rasszista, nem tudom én, múlttal rendelkezik az ország, ahol társadalmi csoportok, színes bőrűek lettek alávetettjei a fehéreknek, tehát hogy nagyon-nagyon durva, el is durvul szerintem ez a vita, ami nekem azért furcsa, mert én azt gondoltam, hogy ez tényleg már ez már a múlt, és legfeljebb filmeken lehet mindilyen közös történelmi emlékezetre hagyatkozva ezekkel találkozni, de nem, valószínűleg nincs közös történelmi emlékezet, és ezek így fölbukkannak, és elég teatrális és durva jelenetekkel tarkított ez a rész. Tehát ez szerintem a nemzeti identitásnak most egy ilyen megfeneklése, vagy a nemzeti identitás szétrombolódása, aztán majd ezzel megküzd az amerikai társadalom. Ez egy ilyen ideológiai megközelítés, a másik az egy nagyon pragmatikus, tehát ugye kampány, választási kampány van, és a Trumpnak, ahogy én észreveszem a kampány stratégiáját, nem tudom milyen szóval illesem, de hogy ez a minden mindegy, csak győzzek, tehát tulajdonképpen nagyon sok mindent feláldoz a győzelme oltárán. Nagyon
bezzek durva, Biden.
Durva kirohanásai vannak, és tulajdonképpen ezzel palástolja azt, hogy sikertelenül viszonyult a koronavírushoz, talán még a napokban is, napokban volt egy ilyen...
Emelkedés.
Nem, az is volt, meg egy ilyen mondat a Trumpnak, hogy teszteljenek kevesebbet, mert akkor kevesebb koronavírusos lesz.
Azt mondták az emberek, hogy ez csak vicc. Hogy viccből mondta.
Igen,
csak
igen,
sajátos
tehát,
a humor.
Lehet, hogy viccel, és csak nem biztos, hogy minden választópolgár érti. Tehát én azt gondolom, hogy ez a másik. Nem hiszem, hogy ez így ki van találva előre, de ha már ez a szörnyű eset megtörtént, és itt ez a helyzet előállt, még megspékelve ugye ezekkel a durva jelenetekkel, antifákkal és szoborrombolásokkal, akkor ennek megpróbálja ebből kihozni a maximális hasznot. Én azt, de szerintem rossz úton van, mert nem emberséges, ahogy én messziről látom, amit ő követ. Úgyhogy ez a győzelme szerintem nagyon-nagyon gyenge lábakon áll, már csak azért is, mert közben a kutatások szerintem ő vezet.
Brázzá Gustav?
Hú, megint sok ötlet. Először is a közvélemény kutatásokkal óvatosan, mert országosan ugye 16-ban is kikapott 3 millió szavazattal Trump. Igaz. Tehát itt az amerikai rendszer az az, hogy igen. Bizonyos államokban kell győznie, és akkor fog győzni. Másrészt, ha elemzőként lehet ilyet mondani, azért némi sajnálattal látja azt az ember, amit Amerikában tapasztal. Egyetért a Tiborral. Valami ilyesmit mondtál, hogy az a nemzeti mítosz és egység rombolódik Amerikában. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy versenyelőnye volt Amerikának. Az amerikai álom része, az olvasztó tégely, az, hogy jobb és baloldali is egyetértett bizonyos dolgokban, például a történelem értelmezésében. Persze mindig volt egy szűk kisebbség, aki alternatívan gondolkodott, de a mainstream, ha tetszik, a jobb és baloldalon egyetértett, ez most rombolódik. Ami egyébként választás taktikailag nem biztos, hogy rossz, mert a polarizáció az akár sikerére is vezethet a Trumpnak, tehát én még nem írnám le semmiképpen Donald Trumpot, mert könnyen abba a hibába esünk, mint 2016. november elején a világ közvéleménye, aki azt mondta, hogy Trump biztos nem fog győzni, állítólag ő is ezt gondolta a választási estéig. De ezeket mind félretéve szerintem a legizgalmasabb az, hogy Magyarországra ennek milyen hatása van, vagy Európára. Ezt minden bizonyal maga az elnökválasztás fogja eldönteni. Ha kikap Trump, akkor annak azonnal lesz egy hatása a politikáról gondolkodó, politikának tanácsadó réteg számára, hogy lám-lám ez a csoda módszer, amit Biden és a ellenzéki mozgalmak követtek, és attól majd tanulni akarnak. De én nem tudva, hogy lesz-e ez az effekt, vagy Trump fog győzni, és akkor tőle akarnak tanulni majd a csodamódszereket. Én azt gondolom, hogy Magyarországra nem ültethető át az, ami Amerikában zajlik. A magyaroknak a politikai kultúrája egészen más. Rendpártibbak vagyunk. A történelem értelmezése, a túlnyomó részt a magyarságnak az nem a bűnkeresésről szól a elmúlt 1000 évben, amit ez a baloldali liberális gondolat kínál. Tehát én azt gondolom, hogy rossz úton lenne bármelyik politikus, aki az amerikai eseményeket át akarná ültetni. Ugye az elmúlt két évben azért láttunk erőszakos megmozdulásokat, a közmédia székháza elleni fellépés azért egy a mai Amerikára emlékeztető akciósorozat volt, de utólag én azt gondolom, hogy az is tévedés volt az ellenzék részéről, tehát azt sem lehet egy az egybe átültetni. Meglátjuk, ez november 3-án lesz, ha jól emlékszem, az elnökválasztás, utána fog ez eldőlni, de mondom még egyszer, duplán aláhúzva, hogy Magyarország nagyon más, mint az Egyesült Államok, ez már Európában sem működik igazán, bár a gyarmati múlttal rendelkező Nyugat-Európa is más, de a közép-európai történelemben ez nem implikálható.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Brázz Ágoston, Sámuel a Nézőpont Intézet és Závesz Tibor, az Éri Závesz Research vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.